A Cselekedetek könyvéből olvasok néhány Biblia verset. Ahogy az első fejezetben írva van, a negyedik verstől a nyolcadik versig, fennállva hallgassuk meg Isten szent igéjét. Cselekedetek könyve, első fejezet, negyedik verstől a nyolcadik versig, így hangzik az ige. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Köszönjük, drága Urunk, hogy amit megígértél, és ami meg lett ígérve már, proféták által is, és amit te megerősítettél, elvégzett áldozatod által is, az valóra vált, és semmi akadálya nem volt annak, hogy mindez beteljesedjen, és a Szent Lélek kitöltessen a magasságos mennyekből erre a földre, a megváltott emberi szívekre. Mindezért imádjuk Szent drága nevedet, és kérjük áldásodat a Szent Lélek ereje által mindnyájunk életére. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az ige azt mondja, illetve maga Jézus mondta, hogy erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szentlélek. Még fizikai szempontból is nagy különbség van egy erővel teljes ember és egy gyenge, erőtlen ember között. Ezt én magam is engedte az Úr, hogy átéljem az elmúlt hetekben, és kellett ezt, hogy ezt átéljem, mert így még jobban, mélyebben át tudom érezni azt, hogy tényleg nagy különbség van egy minden szempontból egészséges, erővel teljes ember és egy gyenge, erőtlen ember között. De itt az ige szerint nem testi erőről van szó, az ige nem testi erőről beszél. Az Úr Jézus azt mondta tanítványainak, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön hozzátok. Vagyis lelki-szellemi erőről beszélt az Úr Jézus Krisztus a tanítványoknak. Ahogy később Pál apostol csodálatosan megfogalmazta saját tapasztalatából, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt a páli mondatot már gyermekkoromtól fogva láttam szobákba is, kiíráson, és ugye szívembe vésődött, hogy milyen csodálatos egy hívő embernek az élete. Mert elmondhatja egy hívő ember azt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És éppen Pál apostol volt az, aki testileg erőtlen volt, hiszen valami betegség gyötörte, amiért imádkozott, hogy vegye el az Úr, és az Úr nem vette el, úgy tetszett az Úrnak, hogy nem veszi el, hanem azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem, az én kegyelmem ereje, hatalma, a Szentlélek ereje, hatalma elég neked, és így a te erőtlenséged által is az én erőm célhoz ér. És ez a Pál azt mondja magáról alázattal, hogy de ugyanakkor a tényszerűséget, a realitást is figyelembe véve, hogy többet munkálkodtam, mint amazok együttvéve. És ez így is volt, tudjuk. Úgyhogy szinte egy csoda történt, hogy abban a törékeny testben, amiben ő volt, ő mit véghez tudott vinni. Ezért tehát ne mondd, kedves testvér, bármilyen állapotban is vagy, hogy te nem tehetsz semmit, az Úrért te nem munkálkodhatsz. Ha az Úré vagy, akkor a léleké is vagy, és a lélek ott van benned, és a lélek ösztökél, hogy tegyél bizonyságot, munkálkodjál, élj Isten dicsőségére velem együtt. Mindenek előtt egy fontos dologra rá kell, hogy mutassunk az ige által. A Szentlélek nem erő, hanem személy. Az erő csupán következmény. Abból fakad, hogy a Szentlélek eljött, kitöltetett a Krisztusban hívő emberekre. De Isten lelke soha nem csupán erő, ledegradálnánk az ő csodálatos valóságát, hogyha csak erőnek neveznénk, bár néha hívő emberektől is gyakran hallottam ezt, talán imádságban is, vagy egyéb szavakban, hogy csupán erőről beszéltek, és csupán erőért imádkoznak, pedig itt mindig gondolnunk kell arra, hogy a Szent Háromság egy Isten egyik megjelenési formája a Szentlélek. Például amikor az Úr Jézus Krisztus a búcsú beszédeit is mondta, a János evangélium 14-15-16. Fejezetben vannak leírva Jézus búcsú beszédei, akkor úgy beszél a Szentlélekről, mint szeméről. És azt mondta Jézus, én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó, károlyi, úgy fordítja, vigasztaló, nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, elküldöm őt hozzátok. János 16, 7. vers. És ugyancsak még olvasok János 14-ből is egy pár sort, János 14, 16, 17 ezt mondja. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Kedves testvérek, mindezekből egészen világos az, hogy a Szentlélek nem csupán erő, hanem személy. Paraklétosz, görög szó, nagyon gazdag értelmű kifejezés, amit Jézus használ a Szentlélekre nézve, mert ennek a jelentése, amivel majd később foglalkozok, támultat a Szent Háromság Egyisten harmadik személyének a csodálatos tulajdonságaira. Mint személy, a Szentlélek valóságos az ő hatásaiban, de ugyanakkor láthatatlan. Amint az Atya is valóságos, de láthatatlan. Mert az Isten lélek, Isten szellem, és így a mi szemünk számára, és érzékszerveink, földi érzékszerveink számára megfoghatatlan. De nem a szellemünk számára megfoghatatlan. Mert érezzük hatását. Ugye, hogy a szelet nem látjuk, de most is látom innét az ablakból, hogy mozog a fának az ága a levelei. Pláne megfigyeltem onnét, ahogy üldögéltem kint az északi folyosónkon, és sok fát lehet látni, és van egy rezgő nyárfa is, és annak a levelei állandóan mozognak. Hát ez azt mutatja, hogy a láthatatlan levegő az ott van, és az mozgatja. Így a szellem is, a lélek is ott van a hívő embereknél, hívő emberekben, és végzi az ő csodálatos munkáját az életünkben. Vagy ha ugye valaki a kapcsolót megnyomja, akkor az égők kigyulladnak, mert nem látjuk az áramot, az energiát, de ha a kapcsolat megvan, akkor fény, világosságra, akár hő termelődik az elektromosság által. A Szentlélek erő. Maga az evangélium is, azt mondja Pál apostol, az evangélium Istennek ereje, Istennek hatalma a mi életünkben. És ez a Szentlélek által válik azzá, mert nem csak a betűt olvasom, hanem érzem az olvasott betűk, annak az értelme által, az igék által, annak erejét, hatalmát az életünkben. És most is a testvérek érezhetik az ige által, és az ige hirdetés által is, hogy valóban szükség van igére, ige hirdetésre, bizonyságtételre, mert Isten láthatatlanul, titokzatosan, de hatalmasan munkálkodik az ige által az emberi szívekben. Pünköskor, amikor kitöltetett a Szentlélek, akkor hatalmas szélroham formájában jelent meg. Szélrohamhoz hasonló zúgás kísérte a megjelenését. Tehát a Szentlélek Istennek a lehelete, Istennek a szele, és ez azért történt pünköstkor, hogy egyrészt a fül számára is hallható legyen, hogy megjelent a Szentlélek. Másodszor lángnyelvek jelentek meg, és leszálltak az apostolokra. Vagyis a szem számára is látható volt. Ez mind nagyon fontos, hogy a Szentlélek megjelent. És szétoszlottak mindegyik apostolra. És a harmadik hatás pedig, ami egy csodálatos jel volt akkor, a Szentlélek hatása, akivel megteltek az apostolok, és kimentek az utcára, kimentek Jeruzsálembe, és szóltak. Különféle nyelveken kezdtek beszélni az Isten felséges dolgairól, úgyhogy a Jeruzsálemben a pünkösd ünnepén levő sokaság, mert nagyon sokan voltak az ünnepeken, pünkösd ünnep is egy nagy ünnep volt a zsidók életében, hogy hallják meg az emberek az evangéliumot, az Isten felséges dolgait, amelyeket cselekedett, ami Úrunk Jézus Krisztus által, és értsék meg az evangéliumot. Amit az emberek annak előtte régen míg a kezdetekben Bábelben műveltek, gőgösen, felfúvalkodottan, hogy egy akkora tornyot építsünk, hogy annak a teteje az eget érje. Hát ma is vannak ilyen tornyok, még nagyobbak is. De akkor Isten úgy látta, hogy ez nem helyes, amit tesznek az emberek, és összezavarta az ő nyelvüket, hogy ne tudják megérteni egymást. Pünköskor pedig pont az ellenkezője történt. Ez a nyelveknek a csodája, nem a nyelveken szólás, a glosszolália, ami később Korintusban történt, hanem a nyelvek csodája, hogy azok az apostolok, akik nem is tudtak különböző nyelveken, hiszen általában egyszerű zsidó emberek voltak, és mégis Isten azt a csodát cselekedte, hogy megértsék a hallgatóság különböző helyekről, különböző népek közül jöttek, hogy mindenki megértse az evangélium igazságát. Ha pedig a Szentlélek személy, akkor ez azt jelenti, testvérek, hogy velünk van, sőt, nem csak velünk van, hanem bennünk van, mint egy felvesz bennünket, felöltöztet, megelevenít bennünket, és olyan dolgokat tudunk cselekedni, amit azelőtt nem tudtunk tenni. Például egy világi ember, egy nem hívő ember el sem tudja képzelni azt, hogy ő hát szent életet éljen, hogy ő törekedjen a szentségre, vagy az igazságra, vagy a szeretetre, bár azért bizonyos szeretetre törekednek az emberek, legalábbis vannak sokan, akik törekednek, de néha ez a szeretet olyan, hogy ha te szeretsz, akkor én is szeretlek, ha te nem szeretsz, akkor én sem szeretlek. Tehát ez egy ilyen mérleg szeretet, de az isteni szeretet az nem ilyen, hanem az isteni szeretet egy túláradó szeretet, amely kiárad azok felé is, akik talán bennünket nem bírnak, nem szeretnek, és egy megbocsátó szeretet, egy erővel teljes szeretet, egy olyan szeretet, mint amit Jézus imádkozott a kereszten, mikor beleverték a durva szegeket az ő kezébe, lábaiba, és akkor utána azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. Ez az isteni szeretet. Ha a Szentlélek felvesz bennünket, megelevenít minket, bennünk van, akkor ezt az isteni szeretetet, jóságot, megbocsátást, pozitív dolgokat munkál a mi életünkben. Ezért érdemes komolyan venni azt, amit már Keresztelő János, vagy Bemerítő mondott, hogy én ugyan vízzel keresztellek titeket, de aki utánam jön, Jézus, az majd Szentlélek kell keresztel, Szentlélekbe merít bele titeket. Ezt érdemes nagyon komolyan venni, és vágyni arra, hogy Uram, legyen tied az életem, Uram, fogadd el az életemet, így, ahogy vagyok, talán nyomorultan, bűnösen, tehetetlenül. Tudom, hogy mit kéne tennem, de nem tudom, Uram, nem tudom megcselekedni. Nincs is esélyem rá, mert emberi természetem ellenem mond annak, de itt vagyok, Uram, könyörülj rajtam. Bocsáss meg nekem, fogadj kegyelmedbe, add nekem a te drága szent lelkedet. És az Úr nem tagadja meg senkitől sem. Hiszen azért jött, hogy kegyelmet nyerjünk, és beteljesedjünk szent lélekkel. Birtokolni akarja az Úr, ami egész szellemünket, egész valónkat, lényünket. Pál azt írja az 1 Korintus 6-ban a korintusi gyülekezetnek, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szent Lélek temploma? Miért kérdezte ezt a korintusiaktól, Pál apostol? Miért tette fel ezt a különleges kérdést, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szent Lélek temploma? Mert minthogyha elfelejtették volna, pedig biztos kaptak rá tanítást, hiszen Pál által keletkezett az a gyülekezet csodálatos munkálkodása által. De valahogy aztán más irányba mentek, és testiessé váltak. Testies hívőkké lettek, akik testi módon gondolkoztak, nem szellemi módon. És ezért kérdezi tőlük, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma? Nem a magatoké vagytok, mert áron védettetek meg. Igen, ezt újra és újra el kell, hogy mondjuk egymásnak, testvérek. Mert hajlamosak vagyunk elfelejteni, és újra visszatérni a régi kerékvágásba, a testies életmódba. De Pál felrázta a korintusiakat, avagy nem tudjátok-e? Mert nem csak a gyülekezet, a közösség, úgy ámblok együtt véve a Szentlélek temploma, hanem egyen-egyenként is azok vagyunk. És hogy jövünk a gyülekezetbe? Úgy jövünk, mint Isten gyermekei, megváltottai, mint templom, akiben ott van a Szentlélek, hozzuk magunkkal, mert a Szentlélek ott van bennünk. És újra vágyunk arra, hogy beteljesedjünk. Hát hogy van ez? Nem elég? Volt egyszer, hogy azt mondja az ige, hogy megkereszteltettek Szent Lélekkel. Hát legalábbis az Új Szövetség arról tanít bennünket, a Cselekedetek könyve is ezt mondja, Pál levelei, ezt olvassuk, hogy maguk az apostolok is újra és újra beteltek Szent Lélekkel. Amikor hívőkké válunk, akkor a Szent Lélek eljön hozzánk. De vágynunk kell arra, hogy adjuk át magunkat neki. Nem csak valamennyire. Az életünk minden területét szolgáltassuk ki neki. A gondolatainkat, az érzelmeinket, a döntéseinkben legyen ott. Adjunk teret az Úrnak. Ne zárjunk el tőle az életünkben egyetlen területet sem, és akkor tapasztaljuk, hogy amikor foglalkozunk az igével, amikor csodálatos, kedves énekeket énekelünk, akár ezeket, amiket az előbb hallottunk, dicséreteket, dicsőítés énekeit, vagy akár a gyülekezet énekeskönyvünkből, vagy a magát, az igét tanulmányozzuk, vagy egymás hitelt, a bizonyság tételét hallgatjuk, épülünk, egymás bizonyságtétele által elbeszélgetünk Isten dolgairól, akkor újra és újra beteljesedünk Szent Lélekkel, és tudunk adni áldást továbbítani mások számára. Mert valahogy úgy van, ahogy most visszatérek a Jézus szavaihoz, hogy valóban a Szent Lélek, mint személy, vigasztal, megvigasztal bennünket minden helyzetünkben, minden nyomorúságunkban, úgy, ahogy Pál írja, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat. Testvérek is keresztül mennek minden ember, mindegy, hogy hívő ember, vagy nem hívő ember, bajokon, problémákon, betegségeken, mert már csak ilyen a földi élet. De ő megvigasztal bennünket, mert ő a vigasztaló, és azért teszi, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat. Tanít bennünket, nevel minket a Szentlélek az ige által, mert ő a tanító, ő a nevelő. Ő a mi igazi tanítónk és nevelőnk. Gyámolít bennünket, segít minket, mert ő gyámolító és segítő. És támogat minket, pártfogol bennünket, mert ő a támogató. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy pártfogó. Elküldöm nektek a másik pártfogót, a másik vigasztalót. Ezek szerint az Úr Jézus volt az első pártfogónk, az igazi pártfogónk, aki mint Mesiás eljött és az életét adta érettünk, mint jó pásztor az életét adta érettünk. De miután ő elvégezte az ő munkáját, neki el kellett menni a mennybe, mert lejárt az ő küldetése. Azt mondhatjuk, hogy elég volt neki 3,5 esztendő ahhoz, hogy elvégezze az ő csodálatos munkáját. Bár ugye nyilván, hogy előkészült ehhez 30 éven keresztül. De elég volt neki ennyi. Nem kellett több. És utána az történt, hogy a Szentlélek pedig eljött. És azt mondta Jézus, hogy jobb néktek, hogyha ő eljön. Jobb lesz ez, mert én nem maradhatok, az én időm itt lejárt, nekem vissza kellett menni a mennybe, és tudjuk, hogy ült az Istennek a jobbjára. De jobb néktek, hogyha eljön a Szentlélek. Miért jobb? Miért jobb az? Hát gondoljunk bele, hogy Jézus akármennyire csodálatos is volt, és nagyszerű, hiszen Isten ember volt, de mégis ő csak egyszerre egy helyen lehetett jelen. Igaz? Ott volt a názáreti zsinagógában. Nem lehetett egyszerre a kapernaumi zsinagógában is. Egyszerre egy helyen volt jelen. Nem úgy a Szentlélek. Ő ott van mindenütt. Az Isten lelke. Most ott van Ausztráliában is, vagy ahonnan a lányom hazajött egy csodálatos konferenciáról, Tájföldön, ott van Amerikában, ott van Oroszországban, ahol az övéi összegyűlnek, ott van a Szentlélek és munkálkodik, láthatatlanul, de csodálatosan. Ott van azon a széken, ahol te ülsz. És itt vagyunk jó néhányan, és mindenütt ott van a Szentlélek, és mond neked valamit, és elgondolkoztat. És ott van az otthonokban, ott van Egerben, ott van Debrecenben, ott van Magyarország minden pontján. Hát akkor Jézusnak igaza volt, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek, mert azt a munkát, amit majd a Szentlélek fog végezni, az egy más munka lesz. És azt mondta, hogy ő engem dicsőít. És ő rólam fog beszélni. És ő eszetekbe juttatja, hogy ki voltam én, ki vagyok én. A Szentlélek folyton Jézusról beszél, meg az Atyáról. Tehát legyünk hálásak érte, hogy valóban eljött, és nem erő csupán, hanem személy, akivel foglalkoznunk kell, akinek engednünk kell, engedelmeskednünk kell, és akit nem szabad megszomorítanunk. Figyelmezteti Pál az efézusiakat, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét, aki által elpecsételtettetek a teljes váltságnak a napjára. Mert olyan a Szentlélek az életünkben, testvérek, mint az állok. Ha az Úré vagyunk, akkor már az állok ott van, le van téve. A Szentlélek ott van a szívünkben. El vagyunk pecsételve. Isten lelke által az örök élet számára, az örök dicsőség számára. Ha elmegyek egy boltba, és vásárolok mondjuk 10 méter anyagot, és megtaláltam azt a csodálatos anyagot, amivel egy szép öltöny lesz, és hát mondja a kereskedő, hogy ennyibe kerül, de azt mondom, hogy jó, nincs nálam annyi, de akkor én most ennek egy részét leteszem, és lefoglalom, és nem adhatja el senkinek ezt a pár méter, és jövök vissza hamarosan, és kifizetem. A Szentlélek zálog, már lefoglalt bennünket. Ha az Úr Jézus elfogadtad megváltódnak, akkor azonnal, mihelyt elfogadtad Jézus megváltódnak, bűnbátot tartottál, és elismerted, hogy szükséged volt arra, hogy Jézus éretted is meghajjon a kereszten, alázattal elfogadtad, elismerted, megváltott ember vagy, a Szentlélek által le vagy foglalva az örök életre. És a Szentlélek ösztökél, bátorít, erősít, tanít, nevel, hogy el ne veszítsed ezt a csodálatos örökséget. Ezért tehát, testvérek, ha ind bennünket, ha talán elestünk, akkor vegyük szívesen azt, hogy ő segít felállni. Ha kísértésbe vagyunk, akkor vegyük komolyan az ő figyelmeztetését. Ha imádkozunk, akkor számítsunk arra, hogy ő segít nekünk imádkozni, mert amit kérnünk kellene, nem tudjuk úgy kérni, ahogy kérni kellene az ige szerint, de a Szentlélek segít nekünk, hogy az Úr szerint imádkozzunk. És ha meg akarjuk élni az igét, akkor ő segít nekünk megélni az igét. És ha tanulságot kell tennünk, mert azért vagyunk itt, azért lettünk keresztények itt ebben a világban, hogy tanúbizonyságot tegyünk, hogy ne szégyeljük az Úr nevét, hogy ne lehessen elmondani rólunk azt, amit megkérdeztem az egyik fiatalembertől, egy már régen volt, hogy tudják-e a te munkahelyeden, hogy te hívő vagy, azt mondta, hogy nem tudják. És ő bemerített hívő volt. És úgy nagyon elgondolkoztam, és mondtam neki, nem jól van ez így. Hát akkor hol van a Szentlélek? Mert az apostolok is addig voltak zárt ajtók mögött, ameddig a Szentlélek el nem jött. A felház is csak addig tartott, bár ott már csodálatosan imádkoztak, és könyörögtek, mert tapasztalták, hogy Jézus feltámadt, de még mindig nem mentek ki. De amikor a Szentlélek eljött rájuk, akkor kimentek, és nem szégyelték Jézus nevét. Még az életük sem volt olyan drága, hogy hallgassanak, bár figyelmeztették őket, illetve megintették, és meg tenyítették őket, hogy ne szóljanak a Jézus nevében, de azt mondták, hogy nem tehetjük, hogy a Jézus nevéről hallgassunk, mert ez a drága név, ez mindenek felett való. Nincsen üdvösség másban, nem is adatott az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk, csak a Jézus neve. Hát akkor hallgassunk erről a drága névről. Ez legyen a legkedvesebb beszéd témánk, hogy igenis beszélünk, nem fecsegünk, hanem beszélünk Jézus Krisztusról komolyan, igazán, addig, amíg valaki meghallgatja. De ha valaki nem hallgatja meg, sőt guntűz belőle, akkor forduljunk másokhoz. Menjünk tovább, majd ő rajta megkeresi az Isten, mert mindenkin megkeresi az evangéliumot. Segítsen az Úr, hogy a Szentlélek által a tanúskodást, ezt a csodálatos dolgot betöltsük, elvégezzük. Azzal zárom, kedves testvérek, hogy úgy látszik a tanítványok még itt az ige szerint pünkörd előtt egy néhány nappal még nem tudtak úgy elszakadni az ő beidegződött gondolkodásukhoz, bár tudjuk, hogy a proféciák szólnak arról, hogy a királyi szék az föl lesz állítva, Dávid leomlott sátor, a királyi széke föl lesz állítva, tehát a királyi szék felől érdeklődtek az Úr Jézust, hogy majd vajon nem ez időben történik meg? És akkor megdöbbentő, hogy mit mond Jézus, hogy azt mondja, hogy még ő sem tudja, mert ez az Atya hatalmában van elhelyezve egyedül, hogy mikor következik ez be. De előbb be kell teljesedni annak, hogy a népek, nemzetek megtudják ezt a csodálatos jó hírt, amely el volt rejtve ősidők óta, amelybe az angyalok is vágyakoztak betekinteni, de nem tudtak, hogy milyen az isteni kegyelem, hogy milyen nagy szeretettel fordul Isten a világ felé, mert úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Előbb el kellett hirdetni, és hirdetni kell az evangéliumot, és amikor már mindenütt hirdettetik, akkor fog eljönni az, aminek be kell következnie, akkor lesz a végkifejlet. Kedves testvérek, ezért tehát ne hallgassunk, az Úr elevenítsen meg engem is, mindnyájunkat, hogy betölthessük a tanúskodás csodálatos feladatát, szent élettel párosítva, hogy ne váljunk nevetségessé, mert csak ha valóban komoly szent életet élünk, és úgy tudunk tanúskodni, az lesz hatásos a családunk előtt, az emberek előtt, a világ előtt, a munkatársaink előtt. Azt olvasom az Ószövetségben egy helyen, hogyha hallgatunk, büntetés ér bennünket. Ez igaz, testvérek. Ha hallgatnak a keresztények, akkor ez nem tetszik az Istennek. Ezért tehát fel kell készülnünk. Azt mondod, nem tudok szólni. Nem tudok mit mondani. Olyan gyenge vagyok. Nincsenek szavaim. Hát olvasd többet akkor az igét is. Imádkozzál. Foglalkozzál, tanulmányozd az igét, és megadatik neked az az alapvető ajándék, amit így nevezünk, hogy bizonyságtétel, tanulságtétel. Minden megváltott embernek valamilyen szinten az ajándéka. Van, aki magas szinten csinálja ezt. Ismerek egy lelkipásztort, példaképen, ilyen szempontból, Révész Árpád testvér, aki Kisújszálláson van, igen, magas szinten csinálja. Még a prédikálást is, de a bizonyságtételt. Olyan bizonyságtevő ember, hogy lépten nyomon a lélek nem hagyja őt, hanem azt mondja, beszélj ezzel a személlyel. A vonaton ott ül, és nem tud leszállni addig, megragadja a lehetőséget, hogy beszél. Tudom, hogy van, akinek rendkívüli ajándékok is adatnak ezen a területen, de a te szerény ajándékod szerint is légy tanulja a megváltásnak, a kegyelemnek. Ne szégyeld a keresztet, hanem a Szentlélek által megelevenített szavaidban, bizonyságtételedben mutassa drága keresztre a lélek ereje által. Amen.